Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Milyen elakadások nehezítik a családá válást, vagy éppen a gyermeknevelést, és milyen segítségre van, vagy lehet, lenne szüksége a szülőknek és a gyerekeknek, milyen irányba változik a világ? Ezekről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Regős Judit, család- és gyermekvédelmi szakember, a Szülőkháza Családi Központ és Bölcsödehálózat alapítója, nem mellesleg 4 gyermekes édesanyja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Boldog vagyok, hogy itt lehetek.
Találkoztunk már stúdión kívül és stúdióban is, és miközben az életünk folyamatosan változik, én azon gondolkoztam, hogy egy dolog biztosan állandó, hogy neked mindig újabb és újabb terveid vannak, és méghozzá ezek nem feltétlenül kis tervek. Honnan jött a te életedbe ez a fajta vállalkozó szellem, és mi az, ami előre visz?
Hát köszönöm ezt a nagyívű kérdéssort. Rögtön azzal kezdeném, hogy igen, sokszor mondják és kérdezik, vagy tapasztalják, hogy mindig új terveim vannak, és hogy sok felé járok a világban, és meg kell, hogy erősítsem, hogy ez részben igaz, részben pedig itt minden egy irányból és egy irányban mutat, és remélem, hogy hamarosan összeáll a kép, és mindenki látni fogja, hogy itt nem szerteágazó tevékenységek sora valósul meg, hanem itt elindult egy családi központ, egy családokkal foglalkozó módszertan, szülőtámogatás, gyermekvédelem, és ezeknek az eszközeit bontom ki, és ezek épülnek gyakorlatilag ilyen organikusan egymásra, és nem is mindig én döntöm el, hogy mit szeretnék, hanem az egyik cselekedet hozza a másikat, az egyik kapcsolat, ismerettség hozza a következőt, és végül is így történik az, hogy időről időre egy újabb hírrel, egy újabb eseménnyel tudok jelentkezni.
Hát az elhivatottság az megvan, valahol megvan a tudatosság is, de akkor az élet is alakítja azt, hogy éppen ezen a területen belül mi az, ami a fókuszban van.
Ez abszolút így van, és ugye alapvetően engem mindig is érdekeltek az emberek, tehát én az a típusú kisgyerek is voltam, és aztán pedig később is, hogy mindig velem ült eszembe a néni a buszon, nekem mesélték el az életüket ismeretlen emberek, mindig tőlem kérdezték meg, hogy merre kell menni, és akkor tulajdonképpen ezt az életutat folytattam azzal, hogy az egyetemen is már szociális munkát tanultam, illetve szociálpolitikus lettem, később ugye ez a mentálhigiénés vonal erőteljesebb lett az életemben. Elvégeztem a szupervízió, coaching képzést a Károli Gáspár Egyetemen, aztán aktív analitikus terapeuta lettem, tehát azért megvan ennek a szakmai háttere, és hát egyébként ez is egy ilyen sorsszerű dolog, hogy én eredetileg képzeld el, hogy rendező szerettem volna lenni.
Kérdeztem is volna, hogy ha nem ez, akkor volt-e B-terv, vagy volt-e másik, hát, ami az A-terv volt?
Igen, ez lett a B-terv, mert én eredetileg rendező szerettem volna lenni, meg színész, meg színház, meg mindenféle ilyen dolog, csak akkor még nem lehetett a színművészeti, akkor még főiskolára, diploma nélkül rendező szakra jelentkezni, és én így kerültem a szociális munka szakra, hogy jó, hát az majd gyorsan elvégzem, lesz egy diplomám, és akkor megyek rendezőnek, de én akkor beleszerettem ebbe a területbe, és rájöttem, hogy hát itt is nagyon sokat lehet rendezni, hogy itt is mennyi tudás van, meg mennyi élethelyzet, ami mindig is érdekelt engem. Jó, hogy ezt nem eljátszom, hanem beleérzek, és a dolgom vele az, hogy segítsem azt az embert, azt a társadalmi réteget, és aztán oda kerültem az Egyes Női Klinikára, még gyakorlatos voltam az egyetemen, és ott megismerkedtem dr. C. Molnár Emmával, aki az én mesterem lett, és 7 éven át tényleg tanulhattam tőle személyesen, meg aztán később is, és akkor ez így meghatározta, hogy én a családokkal és a gyerekekkel fogok foglalkozni. Ez az egyik. A másik meg valamiért egészen kicsi koromtól én anyukának készültem, meg feleségnek.
Hát ez összejött.
Mondjuk, igen, meg feleségnek, amit nem annyira értek, de mondjuk ez is összejött. És én állandóan úgy fogalmaztam meg saját magamat, hogy ugye mondtam a nevemet, hogy Regős Judit, és akkor, hogyha megtetszett egy gyerek az óvodába, szerelmes lettem mondjuk Kocsis Laciba, akkor mindig mondtam, hogy Kocsisné Regős Judit. Tehát, hogy valahogy ez, hogy feleség, család, anya, sok gyerek, ez valahogy egy ilyen elhivatottság vagy küldetésem volt, és hát innentől végül is jöttek a saját gyerekeim, jött a szülőkháza.
Ami egy másik saját gyerekké vált az évek során. Azon gondolkodtam, hogy azért, ha már család, akkor nagyon fontos, hogy milyen családból származunk, honnan jövünk, milyen értékeket képviselünk, milyen értékeket kapunk. Mi volt a legfontosabb, ha így visszaemlékszel, amit te kaptál?
Ugye az én családomról azért azt el lehet mondani, hogy mindannyian segítő szakmában dolgoznak, hát édesanyám gyermekorvos, ugye nekem elváltak nagyon hamar a szüleim, így aztán a nevelőapám, aki szintén gyermekorvos, úgyhogy nyilván ők is abszolút a segítő attitűddel
egy neveltek.
Így van. Illetve hát ugye az édesapám, aki egyébként újságíró, és ő is egy iszonyatosan empatikus ember, és talán egyébként a vállalkozós attitűdömet, meg ezt a menjünk, csináljuk, azt tőle örököltem, de hogy én abszolút ilyen kommunikatív családban nőttem fel.
Azt gondolom, hogy amikor szinte minden második házasságválással végződik, amikor rengeteg új patchwork család jön létre, amikor ugye a COVID miatt családok kerültek nehéz helyzetbe, vagy lettek összezárva kényszerű módon, akkor van és kell, hogy legyen létjogosultsága a segítő munkának. Mit látsz magad körül? Több most a feladat? Mint akár 10-15 éve, amikor elkezdted?
Sokkal több a feladat, de ez nem feltétlenül azért van, mert hogy az emberek sokkal rosszabb mentális állapotban vannak, hanem szerintem azért, mert sokkal inkább rálátnak arra, hogy ez lehet másképp is, és hogy lehet változtatni. Azt gondolom, hogy azért az elmúlt 15 évben, amióta én célzottan ezzel foglalkozom, azért sokkal többet tudunk a mentális támogatás lehetőségéről, a szupervízióról, a terápiáról, és sokkal többet beszélünk arról, hogy ami nem működik olyan jól, akkor ezt nem kell rögtön kidobni, hanem hogy lehet rajta változtatni, és hogy nem kell elfogadnunk azt, hogyha nem érezzük magunkat jól a saját bőrünkben, hogyha a gyerekünk nincs jól, nem érzi magát jól az iskolában, vagy sok tünetet mutat, akár fizikai, testi tünetet, hogy most már nem hagyjuk, sokkal kevésbé hagyjuk rá, és hamarabb megtaláljuk a segítséget, és ezért talán úgy tűnik, hogy több problémás család, több problémás más gyerek van, de szerintem eddig is volt. Most viszont talán többen fordulnak segítségért.
Hát tudatosabbak a szülők, a családok?
Igen, azt gondolom, hogy bizonyos családok tudatosabbak, és ez fontos is, én azt gondolom, hiszen milyen érdekes, és ezt sokan mondják példának, de szerintem is így van, hogy ahhoz, hogy elvezessünk egy autót az úton, ahhoz ugye el kell járni kresztanfolyamra, vezetni, tanulni, szülőnek lenni, meg azt gondoljuk, hogy csak úgy működik, közben pedig nem. Nyilván az ösztön, meg a szeretet, meg az akarat, meg a szándék, a törekvés, az megvan, de azért nagyon-nagyon sokat változott a világ, és változik folyton, ezért fontos tudatosan lekövetnünk.
Hát tanulnunk kell így a szülővé válást.
Abszolút, és ez nem egy pejoratív dolog, hogyha valaki úgy érzi, hogy kétségei vannak, szeretne többet tudni a kisgyerekek természetes fejlődési szakaszáról, szeretne többet tudni a párkapcsolat alakulásáról, a saját személyiségéről, önismeretéről, akkor vele valami baj van. Ez szerintem teljesen normális dolog.
Visszatérve a beszélgetésünk felütésére, beszélni mindig könnyebb a dolgokról, mint megvalósítani azokat, és te magad is hirtelen felsoroltad, hogy az elmúlt 10-15 évben mennyi mindent valósítottál meg, de mennyi munka van e mögött?
Hát nagyon sok munka, és tényleg, mikor eljövök beszélgetni, akkor általában sikerekről van szó, hogy ezt értem el, meg azt értem el, tényleg, megmondom őszintén, büszke vagyok sok dologra, amit nem egyedül, mert tényleg egy csapat, egy család, egy férj, gyerekek, szóval hogy ezek mind kellenek ahhoz, hogy az ember tudjon teljesíteni, de arról kevesebbet beszélünk, hogy ez mennyi ráfordított energiával jár, és bizony azért nekem is voltak mélypontjaim, és amikor elgondolkoztam magam is, hogy miért csinálom ezt, szóval, hogy ne öntsük már ki a gyereket a fürdővízzel, hogy hát nekem a család a fontos, és segítem a családokat, és hát az én családommal is többet kellene foglalkoznom, ahhoz viszont meg az is kell, hogy én magammal is foglalkozzam, és talán mára már azt elmondhatom, hogy úgy legalábbis felismerem, és igyeksz, hogy kibillenek az egyensúlyomból, és tudatosan figyelek arra, hogy a munka és a magánélet és a saját magam megélése is ennek az egésznek a része lehessen, még akkor is, hogyha esetleg kevesebb dolgot fogok ezután megvalósítani.
Én ezt szokták mondani, és körülbelül egy idősek vagyunk, hogy egy életkorban jut el idáig egy nő, nem? Ez a fajta öntudatosság, ez a fajta tenni akarás, és ez a fajta önmagunkért való cselekvés. Erre meg kell érni.
Ez abszolút így van, és én azt gondolom, hogy egyrészt nem bánok semmit, nem is csinálnám másképp, mint ahogy csináltam, mert azt gondolom, hogy ugye én is idén leszek 48 éves, és bizony azért most már egy 5 éve azért érzem, hogy nem ugyanúgy kelek fel, meg azért nem ugyanannyira fáradok el este, meg nem alszom mindig ugyanolyan jól, de azelőtt sokkal többet bírtam, és amikor bele kellett tennem, magam bele tudtam tenni. Igaz, hogy voltak kisgyerekeim, akik most azóta már nagyobb gyerekek, de én valahogy úgy érzem, hogy, tehát, hogy velük együtt valósítottam meg azt, amit megvalósítottam. Én nem tudtam volna olyan munkát végezni, amikor távol vagyok tőlük, amikor ők kicsik voltak, vagy bejárok egy olyan munkahelyre, ahol mások döntenek folyamatosan az én időmről, és azért itt nekem megvolt az az előnyöm, hogy habár sok mindent csináltam, mikor kicsik voltak a gyerekeim, viszont velük voltam, én döntöttem el, és ez viszont egy jó érzés volt mindig.
Igen, egyébként jó, hogy mondtad ezt, hogy vannak nehezebb időszakok, meg magaddal is meg kellett tanulni foglalkozni, mert mielőtt leültünk beszélgetni, azon gondolkodtam, hogy sokszor mondják azt, hogy a Schuster cipője lyukas, ugye? És hogy hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogyan lehet 4 gyerek mellett igazából egy vállalkozást építeni, mert akárhogy is másokon segítesz ezt felépíteni, rengeteg kollégával együtt dolgozni, ez egy vállalkozás volt.
Így van, bár az elején nem nagyon tudtam ezt így meghatározni, hogy ez egy vállalkozás. Valahol ez egy szerencse is, mert így tényleg mindent a saját bőrömön tudtam megélni, és gyakorlatilag egy újszerű irányban indultam el, amit úgy hívnak, hogy társadalmi vállalkozás, és ezt én akkor még nem is tudtam, illetve 15 évvel ezelőtt még nem is nagyon volt ilyen fogalom, vagy társadalmi vállalkozás, azóta ez azért ez egy trendi vállalkozás típus, ezt most már támogatják, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, és mivel én mindig meg akartam valósítani valamit, de nem volt rá pénzem, ezért folyton kellett azon gondolkoznom, hogy hogyan állítom elő az ehhez szükséges forrást, és ez adott egy inspirációt, nem kényelmesedtem el. És az, hogy a Schuster cipője Lukas...
Csak egy kicsit provokálni akartam.
Nem, teljesen rendben. Voltak időszakok, és ezt én nem is tagadom, amikor sok volt sok minden, mint a magánéletemben, meg a nagy mennyiségű, inkább növekedéssel, amivel ez a társadalmi vállalkozás járt, feladat, presztízs, megjelenés, nem voltam rá felnőve, és ez okozott nekem nehézséget, akkor például volt olyan munka, amit nem vállaltam. Ugye én a mai napig még végzek tanácsadói munkát, tehát vannak klienseim, családok, akikkel én személyes beszélgetést folytatok. Ezt akkor, amikor nem voltam olyan jó lelki állapotban, nem csináltam.
Hát akkor ezt nem is szabad, gondolom, csinálni. Akkor...
Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a sebész a kezé...
Ha remeg a keze, akkor nem
engem
vágjon.
Mondjuk ne műtsön meg, és én is így voltam vele, hogy ha nem vagyok olyan állapotban lelkileg, hogy én tudnék úgy segíteni, akkor ezt nem vállaltam, de a többi munkát azt vállaltam, és felnőttem hozzá.
Ezt jó hallani. Azon gondolkodtam, ugye bemutattalak család- és gyermekvédelmi szakemberként, a Szülőkháza Családi Központ és Bölcsödehálózat alapítójaként, gyermeknevelési tanácsadó vagy, és ugye 4 gyermekes édesanyja, most 11 és 20 év közötti életkorúak a gyerekeit. Melyik, mikor, mennyire fontos, mi a sorrend, mikor mi a sorrend? Tehát gondolom azért itt ez egy ilyen folyamatos egyensúlyozás volt.
Így van, és szerintem kimondtad a kulcs szót, hogy az egyensúlyozás az a lényeg, hogy az egész élet olyan, mint egy libikóka, hogyha azt az ember valahogy megtanulja, és én ezt tanulom folyamatosan, nem csak a munkában, hanem a magánéletemben is, hogy hogyan tudok egyensúlyozni, mert hogy mi a fontos? Hát természetesen a gyerekeim. Tehát, hogy ez...
Igen, azt mondtad is, hogy köréjük építetted gyakorlatilag a vállalkozásodat időben, időbeosztásban is.
Abszolút, és nyilván, ahogy nőnek a gyerekek, úgy más típusú odafordulást igényelnek, és más típusú belső munkát, mert mondjuk a nagylányom 20 éves, kimondani is ilyen megborzongató, a fiam idén lesz 18, és hát náluk egyértelműen most az a lelki munkám, hogy leváljak róluk, úgymond engedjem őket is leválni, bár én nagyon remélem, hogy nem vagyok ilyen visszahúzó anyuka, de hát ezt tőlük kell megkérdezni, de azért ez is egy belső munka. Ugye a középső kislányom 15, ő még azért pont az a, még azért van időm, hát a kicsi meg ugye 11, azért őt még kell hozni, vinni, tehát hogy ez az első, tehát ez mindenképpen. De nekik is fontos, azt gondolom, vagy ha nem fontos, de fontos. meg is szoktam velük beszélni, hogy azért én is létezem, és hogy én nem csak anyuka vagyok, hanem vagyok egy saját magam entitás, és hogy én is fejlődjek. És hát tudom, hogy én azt gondolom, hogy ez egy egészséges dolog, mert előbb-utóbb úgyis fel fognak nőni, nekik is jó, hogyha én is fejlődöm.
Beszéltünk a gyerekekről és arról, hogy hogyan kell egyensúlyozni, és nyilván minden egyes időszak az életedben, amikor mondjuk a SOTÉ-n családgondozóként dolgoztál, vagy amikor más pillanata volt az életednek, akkor mindig valamire ezek az időszakok rávilágítanak, valamit tanul belőle az ember. Mikor volt az a pillanat, amikor úgy felismerted, hogy itt tehát micsoda hiányosságok vannak a rendszerben, hogy belefér egy ilyen út is ebbe a világba, és lehet másképp gondolkodni?
Hát én mindig egy kicsit ilyen belülről bomlasztó típus voltam, tehát nem ez a lázadó forradalmár, hanem úgy ott is ugye ez egy elég kemény hierarchia egy SOTÉ, és ott azért én, mint családgondozó, nem éppen a hierarchia csúcsán helyezkedtem el, viszont az a típusú hozzáállás, amit én részben tanultam, részben meg kialakítottam, az a fajta biopszichoszociális, hogy ilyen csúnyán mondjam, tehát a szervezet működésének, mint biológiának, mint a környezetnek, ami körülveszi azt az egyént, és az ő lelkének az egységét szemlélve segítettem a családokat. Tehát mondjuk, hogyha valaki sikertelenül esett, vagy terhes, és mondjuk akár elvesztette a magzatát, vagy nehogy Isten, úgy született, vagy hát úgy jött világra, hogy nem élt, akkor borzalmas kínokat élt meg, vagy elvesztette egy hozzátartozóját, meghalt az anyuka, és ott maradtak árván a gyerekek. Úgyhogy hát azt kell mondjam, az orvosok nem nagyon tudtak mit kezdeni ezekben a helyzetekben, és engem toltak mindig előre, hogy na, akkor én beszéljek velük, én oldjam meg a problémát. És akkor úgy éreztem, hogy na hát itt akkor van valami hiátusz, amivel azért lehet, hogy abban meg én vagyok a jó. És akkor egyre inkább nyílt ki ez az ajtó előttem, hogy akkor kell többet tanulnom nekem is a biológiai részről, még inkább fejleszteni magamat ebben a körben. És hát ugye aztán láttam, hogy milyen érdekes, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy gyakorlatilag minden második házasságválásra végződik, azóta egyébként egy kicsit javult ez az arány.
Igen, ez egy korábbi felmérés.
Most már azért a harmadik, de hát azért ez se valami nagyon jó arány. És akkor azt láttam, hogy ez valahogy mindig ott az első 3 évben erőteljesen megmutatkozik, és akkor született meg bennem az a gondolat, hogy elképzelhető, hogy azoknak a családoknak is kellene segíteni, akik még, tehát hogy akik nem szociálisan rászorulók, bár egybeesett a kettő, hanem valahogy a család alakulás korai szakaszában vagy éri őket valami krízis, vagy csak, úgymond csak az a krízis, hogy gyerekük született.
Vagy nincsen megfelelő mintájuk.
Például, és ez nagyon gyakori, mert pontosan ezért, mert hogy ilyen gyorsan változik a világ, és nincsenek ilyen egyértelmű, nem mondom, hogy ez baj, mert én a fejlődésben hiszek, viszont a fejlődést azt segíteni kell, mert még nincsenek megfelelő minták, ahogy mondod, és nem volt ilyen fórum, hogy akkor ezt hogy segítsük, ki segítse, hogy miért azt gondolom, hogy kiderült, és akkor valahogy így irányított engem arra ez a felismerés, a sors ki, hogy nevezi, hogy akkor legyen egy ilyen hely a szülőknek, mondjuk egy ház, mondjuk legyen szülők háza, ahova szülők jönnek nyilván vagy gyerekkel, de olyan is van, hogy még csak várandós, vagy csak tervezi, hogy szülő lesz, hogy családjuk lesz, és akkor segítsük őket, hát ha elkerülhetőek, vagy átsegíthetőek ezek a krízisek, vagy megfejlődhetőek jó irányba. És akkor is innen jött a gondolat, hogy kezdjünk ilyen programokat adni a szülőknek. Volt, meg most is van kolléganőm, aki gyerekekkel foglalkozik, és akkor egészen kicsiknek tornás foglalkozást, zenés foglalkozást, vagy csak úgy játszóházi szórakoztatást biztosított, vagy biztosít a mai napig is, csak most már sokkal többen vagyunk. Én pedig addig a szülőkkel beszélgettem, és ebből született tulajdonképpen ez a módszertan, amit most már át is tudok adni azoknak, akik ilyen szülők házában dolgoznak, mint pedagógusok, hogy ők is ugyanezt át tudják adni.
Mert hogy időközben tulajdonképpen egy franchise hálózatot hoztál létre, itt ugye kezdetekről beszéltél. Folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit. Vendégem a stúdióban továbbra is Regős Judit, család- és gyermekvédelmi szakember, a Szülőkháza Családi Központ és Bölcsőde Hálózat alapítója, a mikrofonnál Kutasi Judit. Tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő portréműsort Kutasi Judittal.